Retorika. A bizonyítás. Adamik Tamás előadása.
Az elmúlt órán, hölgyek és urak, megkezdtük a bizonyítást. És ugye azt mondtuk, hogy vannak retorikán kívüli bizonyítékok és retorikán belüliek. Áttekintettük a retorikán kívülieket, ugye mint dokumentumok, törvények, precedensek, tanúvallomások, gnómák, stb. A mai órán egy lépéssel tovább megyünk, és a retorikán belüli bizonyítékokkal foglalkozunk, mégpedig ugye a filozófus alapján, azaz Arisztotelész alapján. Arisztotelész alapján vizsgáljuk a témát. 5 pontban. Először általában a bizonyításról. Ez az első pont. Második pont az isteni Arisztotelész. A bizonyításnak hány fajtáját tárta föl? Ez ugye a második pont. A harmadik pont a legfontosabb bizonyítékok, az isteni Arisztotelész azt mondja, hogy csak ez van, az entüméma és a példa, tehát ugye a logikai bizonyításnak két módja, fajtája, az egyik az entüméma, a másik a példa. Tehát ez lesz, hölgyek és urak, a harmadik pont ennek a kifejtése. A negyedik pont az érzelmek. Tudnék, azzal is bizonyít a szónok, ha a hallgatóság lelkéből érzelmeket tud kicsalogatni. Például kisasszony gyönyörűségében felüvölt, ugye? Ez azt jelenti, ugye, hogy akkora gyönyörűség érte, hogy ez a gyönyörűség befolyásolja későbbi életét. Tehát ez ugye a negyedik pont, és az ötödik pont a jellem. Ugye? A jellem nagyon-nagyon fontos. Ugye valaki nekem ugye mesél, és közismert az utcában, mindenki tudja, hogy hazug disznó, ugye az mesélhet, nem nagyon hisszük el. Ha viszont jellemes, megbízható ember, annak a szavait elhisszük. Tehát ez az ötödik pont, hölgyek és urak. Na kérem szépen, tehát nézzük általában a bizonyítást. Arisztotelész azt mondja, ugye, ezt már ragyogóan tudják, hogy a retorikán belüli bizonyítékokból 3 van, mégpedig a szónok jelleme, a hallgatóságra tett hatás, a harmadik pedig magában a beszédnek a logikájában, amely bizonyít, vagy úgy látszik, hogy bizonyít. Kérem szépen, hogy világos legyen, hogy miről van szó, idézem is, tehát retorika első könyvének 2. fejezetéből. Tehát retorika első könyv 2. fejezet. Idézem. A beszéd által nyújtott bizonyítékoknak 3 fajtája létezik. Az első a szónok jellemében van. A második a hallgatóságra tett hatásban. A harmadik magában a beszédben, amely bizonyít, vagy úgy látszik, hogy bizonyít. Jellemünk által győzünk meg. Ha a beszédet úgy mondjuk el, hogy az hitelt érdemlőnek tüntessen fel bennünket, mert a becsületes embernek általában minden téren jobban és könnyebben hisznek, különösen pedig olyan területen, ahol nincs bizonyosság, hanem megoszlanak a vélemények. Ugye? Retorikai ügyeiben soha sincs bizonyosság, megoszlanak a vélemények. Ezt a hatást azonban a beszéddel kell elérni, nem pedig a szónok jellemének előzetes hírével. Nem igaz ugyanis az, amit néhány rétorika szerző állít munkájában, hogy a szónok megbízhatóságának nincs szerepe a meggyőzésben. Sőt, azt is mondhatnám, hogy a legfőbb bizonyíték a jellem. Ezt írják le. A legfőbb bizonyíték a jellem. Manapság ezt nem szokták hangsúlyozni, ugye? Manapság az etikai értékek nem hangsúlyozzák, de hát azért kérem, legyenek olyan konzervatívak, hogy ezt jegyezzék meg. A hallgatóságon keresztül érjük el célunkat, ha beszédünk hat érzelmeikre, mert nem ugyanúgy ítélünk, ha bosszúsak vagy vidámak vagyunk, ha szeretünk vagy gyűlölünk, ugye? ha imád a kisasszony mondjuk egy fickót, ugye, lehet, hogy a fickó rablógyilkos égi angyalnak tekinti. Ugye, fantasztikus, ugye az érzelmeknek a szerepe. Határozottan állíthatjuk, hogy a mostani szakírók egyedül erre fordítanak figyelmet. Arisztotelész azt mondja, hogy a korabeli szakírók mindig csak azzal foglalkoztak, hogy hogyan lehet érzelmeket kelteni. Ezt a kérdést részletesen tárgyalni fogjuk, amikor majd az érzelmekről beszélünk. Magával a beszéddel győzünk meg, ha az adott ügyben rejlő hihető tényekkel bizonyítjuk az igazságot, vagy a látszat igazságot. Tehát, hölgyek és urak, erről van szó. Na most kérem szépen, a szónoki beszéd bizonyítékait így összegezi. Ez nagyon-nagyon fontos. Azaz a szónoki beszéd, a retorika bizonyítékai. Az teljesen más, mint a tudományos bizonyítékok. Tehát amiként a dialektikában, vagy a logikában van egyrészt indukció, írják le indukció, másrészt dedukció, vagy szillogizmus, ugyanígy van a rétorikában is. Tehát Arisztotelész azt mondja, hogy a logikában, a formális logikában van egyrészt indukció. Ugye? Indukció a bizonyítás egyik útja. A másik út pedig a dedukció, a dedukció. Azt mondja, ez van a tudományos logikában, de ez megvan a retorikában is. A retorikában ugyanis a példa megfelel az indukciónak, az entüméma pedig megfelel a szillogizmusnak. Az entüméma, tehát ugye, ez a csúnya szó, hogy entüméma, ugye ez görög szó, az entüméma tehát, kérem szépen, micsoda? Retorikai szillogizmus. A példa pedig micsoda? Retorikai indukció. Azt mondja, hogy mindenki bizonyítással érvel, és ennek a bizonyításnak két útja van, egyik a példa, a másik pedig az entüméma. És Arisztotelész azt mondja, hogy más nincs, ez a kettő van. Kérdés tehát, hogyan viszonyul a retorikai bizonyítás a tudományos, logikai vagy matematikai bizonyításhoz? Tehát ez az első pont általában a bizonyításhoz. Most jön a második pont, azt nézzük meg, hogy Arisztotelész milyen művekben fejtette ki a bizonyítás különféle módjait. Arisztotelész a logikai és a retorikai bizonyítások rendszerét a következő művekben fejtette ki. Ezt diktálom, tehát az egyik, ugye ezek Arisztotelész logikai művei, amelyeket összefoglaló néven organonnak nevezik. Ugye organon azt jelenti, hogy eszköz. A logikai művek ugye az emberi érintkezés, gondolkodás eszközei. Egyik a kategóriák. A másik a hermeneutika. Ugye hermeneutika, ez görög szó, ugye tudományos kiadásokban latin címen szokták, latin címen pedig ugye egy közismert szó, de interpretatione. De interpretatione, ez a latin cím. Tehát ugye a hermeneutika a műelemzés tudománya, a hermeneutika. Azután a harmadik mű, az első analitika. A negyedik mű, a második analitika. Az ötödik mű, a topika. Hölgyek és urak, toposz, az azt jelenti, hogy hely, érv, topika. Ugye, topika, és a következő, a szofisztikus cáfolatok. Írják le, szofisztikus cáfolatok. És a következő, a rétorika. S hölgyek és urak, mivel annyira imádom önöket, még egy művel megajánlom. Tudnék, van még, ugye a bizonyításnak még egy módszere, az a költői bizonyítás, azaz a poétika. Arisztotelész ugye csodálatos műve, ugye a poétika. Természetesen ugye ezek a világirodalom óriási művei, mit mondjak a poétikáról, évente mondjuk 40-50 cikk jelenik meg a különféle idegen nyelveken, tehát a mai tudományosságot, esztétikát is megihleti. Na most kérem szépen, Arisztotelész ezekben a művekben olyan rendszert vázol fel, olyan bizonyítási rendszert, amely az emberi tudományokban képes az igazságot föltárni, képes ezt az igazságot bizonyítani, és képes erről az igazságról másokat meggyőzni. Arisztotelész azonban alapvető különbséget lát a tudományos bizonyítás. Kérem, tudományos bizonyítás. Ez ugye az első bizonyítás. Tudományos bizonyítás. Miért tudományos? Mert biztos bizonyítás. Tehát van egyszerű tudományos bizonyítás, mint a matematikában. Ez a biztos bizonyítás. Aztán van a másik valószínű, a második írják kettes, valószínű, vagy véleményen alapuló bizonyítás. Arisztotelész kidolgozta mind a kettőt, a tudományos bizonyítást is, és a valószínű bizonyítás a dialektikus bizonyítás. Írják oda, dialektikus bizonyítás. Azon kívül, hölgyek és urak, Arisztotelész kidolgozott egy harmadik féle bizonyítást, ez a szofisztikus bizonyítás. Ugye a szofisták módszere tulajdonképpen a becsapás művészete, tehát a szofisztikus bizonyítás ugye szándékos logikai hibákkal csapja be a hallgatóságot. Tehát úgy tűnik a hallgatóságnak, mintha logikus lenne az érvelés, de rejtett hibák vannak benne. Ezt ugye a hallgatóság nem veszi észre, és a hallgatóságot becsapják. Ez a harmadik bizonyítás, és pedig van ugye a költészet, a szép szó, a belletre, ugye a szép irodalomnak a bizonyítási módszere, amikor az isteni Gorgiász mondja. Miért mondom, hogy isteni? Mert félisten volt ugye Gorgiász. Egy jól megírt beszéd, egy jól megírt vers becsapja a hallgatóságot, de ez a becsapás nem bűnös. Ugye? Becsapja. Azaz, van egy érvelés, ugye? Ez a művészi érvelés, ugye? És az isteni Arisztotelész például a tragédiákról ugye azt mondja, hogy a tragédiát végignéz az ember. Katarzis fogja el az ember, és két hétig nem tudok szabadulni a hatása alól, és valahogy úgy érzem, hogy ez alatt a két hét alatt megjavulok. Ez ugye a művészi bizonyítás. Tehát Arisztotelész ezt a négy bizonyítási formát dolgozta ki. Na most, hölgyek és urak, a tudományos bizonyítás módszerét, a matematikai bizonyítás módszerét az első és második analitikában dolgozta ki. Ez a formális vagy logikai bizonyítás, vagy matematikai bizonyítás. Két útja van ennek is, a deduktív, ugye a deduktív bizonyítás, mégpedig ennek formája a szillogizmus. Szillogizmus ennek a formája három lépcsőben bizonyít, ugye van az első premissza, vagy nagy premissza. A második a kis premissza, és a harmadik pedig a konklúzió. És ez azért tudományos, mert biztos. Tehát biztos tételekből indul ki a tudományos. Például ugye a főtétel, az első premissza, minden ember halandó. Nézzenek szét a világban. Találkozik ezer éves emberrel, kisasszony, élőben. Ne. Tehát ez ugye nyilvánvalóan igaz. Tehát főtétel írják, minden ember halandó. Ez a főtétel. A második tétel, ugye a kis premissza, Szókrátész ember. Szókrátész ember. Ugye mind a kettő igaz. Igaz lesz a következtetés. Szókrátész tehát halandó, olyannyira halandó, ugye, hogy önkezével kellett véget vetni az életének, ugye a méreg poharat kiitta. Tehát kérem szépen, a deduktív bizonyítás, és Arisztotelész dolgozta ki Ugye a szillogizmusnak rengeteg formája van, ezeknek a rendszerét Arisztotelész dolgozta ki. Ez a deduktív bizonyítása, hogy levonás. A tudományos bizonyítás másik útja az induktív bizonyítás, az indukció, a rávezet indukció. Sírják le a teljes indukció. A teljes indukció a kis lépések bizonyítási formája. Például, ugye azt vizsgálom, hogy mi ez a folyadék, milyen a folyadék. És akkor meglátom, hogy na lám, kérem, a víz felszíne a pohárba, a lavorba, a vödörbe vízszintes. A bor a korsóba, a hordóba, ugye a felszíne vízszintes, az ecet. És itt tovább megyek, minden folyadékot megvizsgálok, és akkor levonom a tételt, tehát minden folyadék vízszintesen helyezkedik el. Nagyon érdekes, hogy Arisztotelész sokszor szembeállítja a deduktív bizonyítást az induktív bizonyítással, ennek ellenére hangsúlyozza, hogy az indukció visszavezethető a szillogizmusra. Erről, ha valaki kíváncsi, első analítika 2.23. Első analítika 2.23. Ugye azért mondom, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az első analítika le van fordítva. Képzeljék el a magyar tudományosságot, ugye, hogy mennyire hátul van, hogy Arisztotelész logikai művei közül vannak olyanok, amelyek még nincsenek lefordítva helyesen és jól magyarra. Ez fantasztikus hátrány. Na kérem szépen, hölgyek és urak! Tehát ez a tudományos bizonyítás. Első és második analitikában fejti ki. A dialektikai bizonyítás, azaz valószínűség alapján történő bizonyítás két műben fejti ki. A topikában és a szofisztikus cáfolatokban. Topikában és a szofisztikus cáfolatokban. A dialektika, hölgyek és urak, a dialektika valószínűség alapján érvel, úgy, mint a retorika. Ez az oka annak, ugye mondtam önöknek, hogy Arisztotelész úgy kezdi a retorikáját, első könyv, első mondata ugye az, hogy a retorika a dialektika párja. Ugye? A retorika a dialektika párja. Most már ugye a kisasszony arra kíváncsi, hogy mi az Isten nyila, ez a dialektika. Kíváncsi kisasszony? Hát természetes. Természetes. Most mi a dialektika? A dialektika a helyes vitatkozás tudománya, vagy művészete, vagy mestersége. Dialektika est, ars recte disputandi, a helyes vitatkozás tudománya. A helyes írják oda, hogy logikailag helyes vitatkozás tudománya. Azonban valószínűség alapján. Tehát a dialektika tételeje valószínű tételek. Ugyanígy a retorika tételei valószínű tételek. Tehát mi köti össze a dialektikát és a retorikát? Mind a kettő valószínűség alapján érve. Mi választja el? A dialektikát, ugye az választja el a retorikától, hogy a dialektika a helyes vitatkozás tudománya két ember között, például két kisasszony kijönnek, ideálnának, egy tételt adnék, és elkezdenének vitatkozni kérdésfelelet formájában. Tehát a dialektika vita kérdésfelelet formájában a helyes logika szabályai szerint. És mi a retorika, mi a szónoki beszéd? A szónoki beszéd ugyanezt teszi, de egy folyamatos, hosszú beszéd formájában. Na most kérem szépen, és mi a szofisztika? Ugye, amikor szándékosan logikai hibát ejtek, ugye a szofisztika álkövetkeztetés, a becsapás művészete, amikor szándékosan rejtve logikai hibát ejtek, és úgy tűnik, hölgyek és urak, úgy tűnik, minthogyha én tudományosan bizonyítanék valamit. Freud, az isteni Freud, elmennek Bécsbe, Bécsi Egyetem Panteonjába, menjenek el, ugye Freud ott volt professzor. Tehát kérem szépen, Freud megállapítja, hogy a gondolkodás nyilvánvaló hibái a csak látszólagosan logikus érvelés, vagyis a logikai hiba tudatos elkendőzése az alapja az egyik vicc típusnak, amelyet szofisztikus viccnek, vagy egyszerűen szofizmának tartható. A szofizma logikai hibát vét tudatosan. Idézem a példát. Egy úriember beül egy cukrászdába, és egy torta szeletet rendel. Hamarosan visszaviszi azonban a pulthoz, és egy pohárka likört kér helyette. Megissza a likört, majd fizetés nélkül távozni akar. A tulajdonos persze nem engedi. Mit akar tőlem, kérdezi az úr. Tessék kifizetni a likört. De hiszen azt a torta szelet helyett rendeltem. No, de azt se tetszett kifizetni. De nem is ettem meg. Tehát kérem szépen, hölgyek és urak, ezek után akkor nézzük is, hogy mi az az entüméma. Az entüméma tehát, ez a harmadik pont, az entüméma. Járjuk körül ezt az entümémát. Retorikai szillogizmus, amely a logikai szillogizmustól két pontban különbözik, formailag hiányos lehet. Tehát kérem, ugye látták, hogy a szillogizmusban főtétel, altétel, konklúzió, hiányos lehet, hiányozhat a főtétel, hiányozhat az altétel, tehát formailag hiányos lehet. Ez az egyik. Ezért emiatt a szakirodalomban olykor az entümémát csonka szillogizmusnak lebeszélik. Tehát csonka szillogizmust, hogyha találnak, az ugye entüméma. A másik különbség az, hogy premisszái nem biztosak, hanem csak valószínűek. Ugyanakkor a premissza vagy a premisszák a hallgatóság presszuppozícióit tételezik fel. Presszuppozíció, ez azt jelenti, hogy a hallgatóság előzetes ismereteire utal. Tehát, hogyha egy hallgatóságot én meg akarok győzni, akkor tanulmányoznom kell, hogy annak a hallgatóságnak milyen eszményei, milyen műveltségi alapja van. És ugye, eme műveltségi alapra kell építenem ugye az entümémámat. Tehát a hallgatóság műveltségi, etikai és világnézeti felfogását kell ismerni, és így kell alkalmazni az entümémát. Azaz az entüméma azért fantasztikus, hölgyek és urak, és azért a legjobb bizonyítás, mert az értelmet, az akaratot és az érzelmet egyaránt megcélozza. Nem jó az a bizonyítás, amely csak az értelmet tűnik. Ha valamihez nincs érzelmi hozzáállásunk, akkor kérem, az értéktelen. Mondok két példát az entümémára. Legyenek olyan kedvesek írni. Első tétel, tehát főtétel. Minden athéni szeret érvelni. Minden athéni szeret érvelni. Ez a főtétel. Altétel vagy kis premissza. Szókrátész athéni. Jön a konklúzió, a következtetés. Szókrátész tehát szeret érvelni. Na most látják, hogy ez entüméma, ugye entümémára hoztam föl példát, tehát ez entüméma. Ugyanakkor nem csonka. Azaz az entüméma, azért kell vele vigyázni, az entüméma lehet teljes is. Tehát megvan a két premisszája és a konklúzió. Itt tehát formailag ez az entüméma lehetne, ugye tudományos szillogizmus is, de mégsem az. Miért? Mert a főtétel nem biztos. Azt mondja, hogy minden athéni szeret érvelni. Ugye? A sok ezer athéni között elképzelhető, hogy akad egy, kettő, három vagy négy, akkor már nem biztos. Tehát A valószínűség az, ami legtöbbször úgy van. Legtöbbször úgy van, de nem mindig. Ez a lényeg. Általában úgy van, de nem mindig. Ez a valószínű. A tudományos tétel premisszái biztosak. Nincs kivétel. Tehát ez ugye egy entüméma. Miért? Mert valószínűség alapján tudnilik, biztosra vehető, hogy a sok athéni között vannak olyanok, akik nem szeretnek érvelni. Például főzni szeretnek, ugye? Például. Tehát kérem szépen, a másik entüméma, főtétel. Nem jó dolog az, ha az ember túlságosan ókosra tanítatja gyermekét. Ez furcsa dolog. De Arisztotelész azt mondja, nem jó dolog az, ha az ember túlságosan okosra tanítatja gyermekét. Túlságosan művelté teszi gyermekét. Ez tulajdonképpen, ha magában nézzük, egy szentencia, ugye? Azonban fantasztikus, érdekes, a szentencia lehet entüméma eleme. Ha hozzátesszük azt, hogy miért, entümémát kapunk. Tehát ugye nem jó dolog az, ha az ember túlságosan művelté teszi a gyermekét, mert azt mondja, sokszor szégyenbe jut. Ezer eset van, amikor ugye a fiú egyszerű környezetből, vagy a kislány egyszerű környezetből óriási karriert futott, utána lenézte egyszerű szüleit és szégyelte. Tehát ez az általános vélemény. Na most akikkel ez megtörtént, azok üvöltöznek, igaza van, szenzációs. Ezért tud meggyőzni, ugye az entüméma. Azért, mert a hallgatóság ismereteire, a hallgatóság élményeire alapoz. Tehát az entüméma mindig az érzelmeket is megvizsgálja. Rengeteg ilyen van, ugye. Na most kérem szépen, ugye az entümémát valószínű tételekre alapozzuk. Ezt jegyezzék meg, az entümémát valószínű tételekre alapozzuk. Mondok önöknek, hogy ezt elhiggyék, két valószínű tételt. Az egyik, gyűlöljük az irigyeket. Gyűlöljük az irigyeket. Általános tétel, hogy az irigy embereket általában nem nagyon szeretik, úgyhogy kisasszony, ne legyen irigy. Ugye, mert akkor sokan gyűlölik esetleg. Tehát egy általános tétel, hogy gyűlöljük az irigyeket. Ez valószínű tétel, mert van olyan ember, aki esetleg nem gyűlöli. Ugye miért? Ugye mert ő is irigy és szereti, inkább szereti. Éppen ezért ez ugye nem biztos tétel. Másik ilyen általános tétel, szeretjük szeretteinket, szeretjük gyermekeinket, szeretjük családtagjainkat. Általános tétel, ez általában igaz, de nem mindig. Ugye mi borzalmas dolgok vannak, hogy mondjuk egy családfő esetleg hogyan bánik gyerekeivel, vagy imádott hitvesével, ugye. Tehát ez nem biztos tétel. Tehát kérem szépen, valószínű tételekre építjük, alapozzuk az entümémát. Azon kívül kérem szépen, jelekre alapozzuk. A jel, írják le, nagyon fontos, ugye, hölgyek és urak, 20. század második felében született egy tudomány, a jeltudomány, ugye a szemiotika. Jel pedig egy bizonyító tétel akar lenni. Tehát a jel bizonyító tétel akar lenni, amely vagy szükségszerű, vagy általánosan elfogadott. Mert aminek létéről van szó, az ama dolog megtörténésének is jele. Tehát jel ugye van szükségszerű, és van valószínű. Aztán egyes jelek a különös viszonyát fejezik ki az általánoshoz. Ugye különös és általános. Például az, hogy Szókrátész bölcs volt, Ugye Szókrátészről van szó, azért különös, egy emberről van szó. Tehát a különös viszonyát az általános. Például az, hogy Szókrátész bölcs volt, és igazságos volt, annak a jele, hogy a bölcsek igazságosak is. Tehát az, hogy Szókrátész bölcs volt, és igazságos volt, annak a jele, hogy a bölcsek igazságosak. A Szókrátész esetében ez így van, más bölcsek esetében nem, Tehát ez kérem szépen cáfolható, nem biztos, cáfolható. De ha valaki ezt mondja, az, hogy lázas a betegség jele, ez bizonyító, ugye? Tehát ez cáfolhatatlan. Vagy például egy nő esetében az, hogy teje van, annak a jele, hogy gyermeket szült. Ez bizonyítható. Ez bizonyítható tétel. Tehát, hölgyek és urak, entümémáról beszéltünk eddig, retorikai szillogizmus, általában csonka szillogizmusnak is mondják, láttuk, hogy ez nem mindig igaz, és a lényege az, hogy valószínű tételek alapján, és nagyon alkalmas a tömegek meggyőzésére. Miért? Mert nem csak a logikához szól, hanem az érzelmekhez, sőt az ösztönökhöz szól. És ez ugye sodró, bizonyító erő. Na most kérem szépen, nézzük a példát. Arisztotelész a Retorika második könyvének 20. fejezetében azt mondja, hogy a példának két fajtája van. Az egyik megtörtént események elmondása, a másik ilyen események kitalálása. Ez utóbbinak egyik fajtája a parabola, a másik a mese. Így az aiszóposzi mese. Mondok egy történeti példát. Idézem Arisztotelésztől. Történeti példa. Történeti példát alkalmazna az, aki ilyet mondana, meg kell támadni a nagy királyt. Ki ez a nagy király? Itt vannak keletiek, ugye ez a perzsa király, ez nem közönséges Rex volt, hanem Rex Magnus, ugye a nagy király. Ugye? Meg kell támadni a nagy király, nehogy elfoglalja Egyiptomot. Mert bizony korábban Dareios sem kelt átadni Görögországba, amíg el nem foglalta Egyiptomot, s mihelyt elfoglalta, átkelt Görögországba. És később Szerxész sem támadott addig, amíg Egyiptomot el nem foglalta. Miután elfoglalta, átkelt Görögországba. Ugyanígy ez is, ha elfoglalja Egyiptomot, ellenünk fog jönni, ezért nem szabad hagynunk, hogy elfoglalja. Ez a történeti példa. Óriási a bizonyító ereje, ez ugye a logikában indukció lenne. Vagy kérem szépen a mese, az aiszóposzi mese. Aiszóposz ugye Krisztus előtti 6. században tevékenykedett filozófusokkal bizatkoztak, filozófusok ugye szintiszta logikával bizonyítottak, aiszóposz mindig egy mesét mondott. Aiszóposz, amikor a számosziak előtt beszélve védelmezett egy demagógot, akit főben járó bűnnel vádoltak, a következő mesét mondta el. A róka át akarván kelni egy folyón, beszorult egy sziklaüregbe. Mivel nem tudta magát kiszabadítani, hosszú ideig szenvedett, mert igen sok kutyatetű mardosta. Arra vetődött a sündisznó, észrevette őt, megszánta és megkérdezte tőle, hogy leszedje róla a kutyatetőket. Nem, válaszolta a róka. És amikor a sündisztó megkérdezte, miért nem, így szólt. Ezek már jól laktak, és csak kevés vért szívnak ki belőlem. Ha leszeded őket, más tetők jönnek, éhesek, és a maradék véremet is kiszívják. Ez az oka annak, képzeljék el, hogy az isteni Tiberius császár nem váltotta le a provinciák helytartóit, mondván, hogy azok már eleget raboltak. Következő években nem fogják kiszipolyozni a provinciákat. Tehát kérem szépen, hölgyek és urak, ugye a retorikában az induktív bizonyítási mód a példa. Na, lépjünk egyet, hölgyek és urak, ez volt a harmadik, negyedik, az érzelmek. Az érzelmek, kérem szépen, erről ugye már sokat ejtettem, Arisztotelész azt mondja, hogy nagyon fontos bizonyíték az, hogy milyen érzelmeket tud kelteni a szónok, ugye a hallgatóságban. Következésképpen szónoknak ragyogóan kell ismerni az emberi lelket, az emberi jellemtípusokat, és tudnia kell azt, hogy milyen jellemű emberben milyen érzelmeket lehet fölkelteni. S ha a szónok képes erre, akkor biztos lehet a meggyőzésben. Az érzelmekkel való meggyőzés módszerét Arisztotelész dolgozta ki, és ugye a pátosz, ezt úgy nevezi, tehát pátosz. Mit tartalmaz az érzelmeken alapuló meggyőzés módszertanát? Ez ugye a negyedik. Az ötödik a jellemek. Arisztotelész azt mondja, hogy kérem, láttuk ugye a legbiztosabb meggyőzési elv a jellemek. Következésképpen a szónoknak ismerni kell a különféle embertípusok jellemeit, a különféle érettkorok. Tehát másképp kell meggyőznöm a kisasszony, természetesen a fiatalokat, másképpen egy középkorú emberekből álló társaságot, és másképpen az öregeket. Természetesen Arisztotelész ezeket ugye részletesen leírja a második könyvben tárgyalja. A második könyvben tárgyalja Arisztotelész az érzelmeket, hogy milyen érzelmek vannak, és azokat hogyan lehet kelteni. Ugyanígy tárgyalja a jellemeket. Na most kérem szépen, hűséges tisztelettel fölolvasom önöknek a fiatalok jellemét. Úgy tűnik belőle, hogy Arisztotelész imádta a fiatalokat. Az öregekről csúnya dolgokat mond. Na, hallgassák! Az ifjak, ami jellemüket illeti, vágyakozók, és készek arra, hogy megtegyék azt, amire vágyakoznak. Testi vágyaik közül leginkább az érzéki gyönyörök felé hajlanak, és képtelenek megzabolázni azokat. Vágyaik tekintetében változékonyak, és hamar megcsömörlenek. A vágy hevesen támad bennük, és gyorsan megszűnik. Megkívánásuk inkább éles, mint mély, olyas formán, mint a betegek éhsége és szomjúsága. Szenvedélyesek és forróvérűek, indulataik rabjai, nem tudnak uralkodni érzelmeiken. Becsvágyók, ezért nem tudják elviselni, ha lekezelik őket, és feldühödnek, ha véleményük szerint jogtalanság éri őket. Becsvágyók, de még inkább sóvárognak a győzelemre, mert az ifjúság fölényre törekszik, a győzelem pedig egyfajta fölény. Jobban vágyakoznak e két dolog után, mint a pénzre. Erre vágynak a legkevésbé, mert még nem tapasztalták meg a szükséget, ahogyan ezt kifejezi Pittakosz mondása Amphiaraosszal kapcsolatban. Jellemük nem sérült, hanem természetes, mert még nem voltak szemtanúi sok gonoszságnak. A fiatalok még tiszták, ugye? Hiszékenyek, mert még nem sokszor csalódtak és bizakodtak. Ugyanis az ifjak természetől fogva forróvérűek, mint a bortól megrészegültek. Ehhez járul még, hogy nem érte őket sok kudarc. Többnyire szép reményekbe ringatják magukat, mert a remény a jövővel kapcsolatos, az emlékezés pedig a múlttal. Az ifjú számára a jövő még hosszú, a múlt viszont rövid, mert az élet hajnalán még nem emlékezhet semmire, de mindent remélhet. Könnyen be lehet csapni őket a mondottak miatt, mert könnyen remélnek. Vigyázzanak, magukra sokan vadásznak. Tehát könnyen be lehet csapni őket a mondottak miatt, mert könnyen remélnek. És bátrabbak, mert hevesek és reményteljesek. Az előbbi félelmet nem ismerővé teszi őket, az utóbbi pedig magabiztossá. Mert a dühös ember sem fél, a jó remény pedig bizakodóvá tesz. És szégyenkezők, mert még nem tudják, hogy más szép dolgok is vannak, hiszen csak a szokás neveli őket, és magabiztosak, mert az élet még nem alázta meg őket, ám tapasztalatlanok a szükséges dolgok tekintetében. Magabiztosság az, ha valaki saját magát nagy dolgokra tartja méltónak, másrészt viszont a jó remény jele. És inkább választják a szép tettet, mint a hasznosat. Ez gyönyörű dolog az ifjúságban. Tehát, hogy inkább választják a szép tettet, mint a hasznosat. Életük irányítója ugyanis inkább a jellem, mint a számítás. Mert a számításnak a hasznosság, az erénynek a szép a célja. A többi életkornál jobban szeretik barátaikat és társaikat. Ez is gyönyörűséges az ifjúságban, a barátkozás. Mert örülnek az együttlétnek, és semmit sem a hasznosság szempontjából ítélnek meg, következésképpen barátaikat sem. Hát azt kívánok, hogy ilyenek legyenek, amilyennek Arisztotelész önöket leírta. Köszönöm.
Elhangzott Retorika. Adamik Tamás előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.